Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat és nézőinket. Ez itt egy hét után újra a Keddesti Fények, a Tribün és a Fűzővel kifelé közös amerikai futball műsora. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, és Pácsonyi Patrik, a Fűzővel kifelé szakértője. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai műsorunkban szokásunkon szíven elhoztunk három mérkőzést a Primetime rovatunkban. Talán ez a hét volt az eddigi legjobb hetünk. Nagyon sok mérkőzésen jött a dráma, nem volt annyi sláger meccsünk, de amelyik meccsek voltak, ott nagyon-nagyon sok izgalmas találkozó volt, és sok hatalmas végjátékot láthattunk. És az első ilyen mérkőzésünk a Pittsburgh Steelers-Tennessee Titans mérkőzés volt, amit Big Benék 27-24-re meg is tudtak nyerni. Az első félidőben a Steelers komoly előre tudott szerteni, és már azon gondolkodtam, hogy két veretlen csapat között hogy lehet ekkora különbség játékban, nekem ez nagyon furcsa volt, aztán jött egy teljesen különböző második félidő, vissza tudott jönni a mérkőzésbe a Titans, és azon múlott, hogy nem tudták megnyerni a mérkőzés, hogy Gostkowski kihagyta a mezőnygolt. Hogy lehet az, hogy két papíron jó csapat, és ennyire eltérő félidőt kapunk, megtalálta Weberről a taktikáját, megtalálta a Steelers ellen az ellenszert, vagy pedig egyszerűen csak kiengedett Big Ben csapata, Patrik?
Szerintem valahol a kettő között van a megoldás, tehát a Steelers annyira őrülten dominánsak ezt a meccset, hogy nehéz volt látni, hogy visszajött a Titans, és pont azt csinálta végig az első félidőben, ami egy ilyen csapat ellen kell. Tehát Henry futásait meg kell fogni, ha nem megy a futójáték, akkor abból nem jönnek a play action-ök, és így meg lehetett fogni ezt a Tannehill vezette támadósort. A Steelers már évek óta nagyon jó futás megállításban, és idén is az egyik legjobb futás elleni defense tudják felmutatni. Valamint az offense oldalon működött ez a gyors, rövid passzos játék, a playmakerek ezt megtoldották egy-két yarddal, és minden működött. A második félidőre viszont picit belealudtak, én legalábbis úgy éreztem, hogy belealudtak ebbe a mérkőzésbe, picit feltámadt a Titans futójátéka, ami teret nyitott a passzjátéknak, és pont azt beszéltük Danival a mérkőzés után, hogy ennek a Steelersnek akkor van gyenge pontja, ha a secondary nem játszik jól. És a második félidőben kicsit meginoktak, engedtek néhány hosszú paszt, és vissza is tudott jönni a Titans.
Igen, szerintem a Titans kicsit későn kapcsolt arra, hogy akkor lehet itt inkább a passzjáték felé kéne elindulni, meg abban egyetértek Patrikra, hogy szerintem is azért kicsit a második félidőben itt így belekényelmesedett a Steelers, hogy oké, hát most simán vezetünk, innentől ezt már rutinból lehozzuk. Nagyjából egyébként sikerült is, főleg mondjuk ilyen védelemmel ezt el is lehet hinni.
Hogy hát kellett a szerencse azért.
Hát nyilván kellett, minden meccshez kell, de szerintem kicsit ez is közrejátszott, nem mondom, hogy teljesen ellazázták volna, de hogy egy kicsit ez is közrejátszott talán benne.
Meg Big Ben vezető offenzektől hozzá vagyunk szokva, hogy nagyon sok vertikális játékot látunk. Ugyanaz elmúlt években ebből már kevesebbet kapunk, mert öregedik Big Ben, már nincsen akkora karriere, de azt láthattuk ezen a mérkőzésen is, meg az idei szezonban, hogy nagyon sok rövid játékkal operál, és talán Breeze nagyon sokszor szittuk az idei szezonban, hogy 10 yardig lát a pályán, és nem nagyon dobál hosszúakat, és Big Bennél is megvan ez most, hogy kevesebb a hosszabb labdája, talán azért 20-30 yard körül ereszt meg labdákat, de igazából sok rövid játékkal operál ez a Steelers. Mennyire van szüksége egy csapatnak arra, hogy meglegyenek a hosszabb játékok, vagy így is működik ez a Steelers offense, hogy rövidebb játékokkal, de hatékonyan tudnak működni.
6-0-val állnak, úgyhogy...
Igen. Alapvetően egyébként
szerintem... Jó, igen, ez egy rövid és gyors válasz.
Szükség lehet egyébként alapvetően a hosszú játékokra, és látjuk is rengeteg jól passzoló csapatnál, hogy ez mennyire jól tud működni. Ellenben azért egy öregedő Big Bennel lehet, hogy már jó taktika, hogyha a rövid passzokra és a playmakereidre bízod a yard szerzést, és nem pedig Big Bentől várod, hogy 40 yardos bombákat osszon ki az egész mérkőzés alatt. Egy picit engem ez a régi Patriots vére emlékeztet, amikor ez a hát lassan őrüljük fel a védelmeket, nem kellnek nagy játékok, legyen meg mindig a first down, belefutunk egy picit, megint jön egy slant, megint jön egy gyors quick out, és hát egyelőre működik, ahogy Dani is mondta, tehát ennél jobb példa nem is kellene. Az még kérdéses, hogy előbb-utóbb erre be fognak rendezkedni a védelmek, hogy akkor majd mit tudnak beújítani.
Igen, egyébként szerintem is eddig egy rendben volt, meg jó volt, meg működött, de azért, hogyha csak ez van meg egy csapat arzenájában, akkor azért az problémás lesz egy idő után. Például, hogyha hátrányba kerülnek, akkor azért ez nem fog így működni, és ez nem lesz egy jó taktika feltétlenül. Az látszik, hogy most a Steelers erre építkezik, és erre rendezkedett be. Nagyon-nagyon keveset passzolt tényleg 10-en túl Big Ben, soha nem láttuk még így ilyen alacsony átlagos passzmélységgel játszani, úgyhogy ez egy érdekes fordulat, talán mondhatjuk ezt a Steelersnél, de összességében azért, hogyha a csapat felépítését megnézzük, akkor a kiváló védelem mellé ilyen playmakerekkel ez egy jó taktika lehet. Arra kell figyelni, hogy ne csak ezzel az arzenálban, hanem hogyha a hátrába kerülnek, akkor azért tudjanak nagyobb játékokkal is haladni.
Szerintem pont ez a kulcs, hogy playmakerek, mert akkor tud működni ez a felfogás, hogyha olyan játékosai vannak, mint Juju Smith-Schuster, vagy akár Claypool, vagy akár bármelyik elkapót mondhatnám ebben a csapatban, aki plusz yardokat tud hozni, mert nagyon sok csapat hiába próbál rövid játékokat játszatni, mert könnyebb az irányítónak megdobnia, főleg, hogyha jól olvassa a játékot, és gyorsan dönt, és akkor hamar továbbadja a labdát, és akkor megvannak a megfelelő elkapók, akkor valóban hoznak plusz yardokat, és nem a maga az irányító dobja meg hosszan a labdát, de Patriotsnál mondjuk nincs meg ez az elkapó sor hozzá, meg talán régebben sem volt meg annyira, csak annyira jó volt a séma, meg nem voltak annyira rosszak az elkapók. A Saintsnél érdekes, hogy miért nem annyira hatékony mondjuk, mint a Steelersnél, de szerintem abszolút az a kulcs, hogy ilyen képességű kisegítő személyzete van Big Bennek. Ennélkül nem működne.
Egyébként a Steelersnél is, vagy a Saintsnél is hatékony, ez csak ott nincs már ilyen védelem, ami azért nagy különbség.
Ugyanezt akartam mondani, hogy még most mindig arról beszélünk, hogy ezt a csapatot a védelme viszi a hátán, és nincs szükség arra sem, hogy folyamatosan menjenek az eredmény után, rohanjanak, hanem tudják játszani ezt a játékukat, amit valószínűleg erre az évre terveztek, és van egy olyan bivaly erős defense, aki nagyon jól fogja az ellenfél futását, keveset van viszonylag fenn ezért a defense, mert gyorsan le tudják parancsolni az ellenfelet, és nem kell, hogy egy klasszis offense legyen, egy olyan offense kell, ami stabil, és kevésszer adja el a labdát.
Igen, beszéltünk itt a Steelersnél, hogy mind az offense, mind a védelem nagyon jól néz ki, és ez idei szezonban összeállt. Mennyire nagy eretnesség azt mondani, hogyha megnézzük, hogy a labda mind a két oldalán kiegyensúlyozott ez a Steelers, hogy ebből a szempontból ők a legjobb csapat, hogy mind a védelem, mind a támadósort nézzük, összeadva őket, a Steelers a legkiegyensúlyozottabb keret. Mert megnézzük akár mondjuk a Ravens-t vagy a Chiefs-t, mindegyik csapatnál találunk egy-egy olyan szegmenst, ami mondjuk kifejezetten gyenge, vagy egy erős közepes, a Steelersnél nehéz egy ilyet mondani.
Igen, erről beszéltünk Patrikkal a Triple Coverage-ben is tegnap este. Az AFC-n belül szerintem ez megállja a helyét összességében, mert azért tényleg több gyenge pontot, vagy kirívó gyenge pontot talán, vagy kirívó talán túlzás, de a Chiefs-ben is, meg a Ravens-ben is azért több negatívumot találunk talán.
Igazából szerintem az a kulcs, hogy amit Áron is mondott, hogy kiegyensúlyozott ez a csapat, mert azt se lehetne állítani, hogy bárhol olyan szár vagy elit egységek lennének, vagy bármelyik egységük olyan elit lenne, mint mondjuk a Chiefs-nél vagy a Ravens-nél. Tehát egyik Steelers egységre se tudnám azt mondani, hogy jó, a defensive line-ra igen, de hogy az offense-be senkire, meg a secondary-be se, a linebacker-re sorra se tudnám azt mondani, hogy ez egy kifejezetten elit egység. Viszont egy nagyon-nagyon erősen jó egység majdnem minden ponton, és ez az, ami most erőssé teszi a Steelers-t. Én egy kicsit azért egy Super Bowl győzelemhez hiányolom azt a star faktort, úgymond bármelyik egységükből.
Szerintem az elkapók azért edesorolhatók, mert azért szerintem az egy top 5-ös egység legalább, és az a védőfal is, tehát az meg már azt mondanám.
Az elkapók az fura mód, tehát igen, top 5-ös egység, viszont mégis az a nem tudom, az nekem
egy
az...
Egy emberre mondjuk valóban igen,
nem. Nincs azért egy Antonio Brown, vagy hát egy például. Bell, aki, hogyha kell, megvillan, és egymaga tud meccset nyerni, mert Claypooltól szerintem egy újonszon nem lehet ezt elvárni, még akkor is nagyon jó szezonja van. Juju Smith-Schuster pedig leginkább egy olyan játékos, aki VR2-ként tud nagyon-nagyon jól teljesíteni, hogyha már minden figyelem rá összpontosul, és a legjobb cornerre fogják, vagy duplázzák, akkor már láthattuk, hogy nem feltétlen tud annyira kiemelkedőt nyújtani, de hogyha nem kap akkor a figyelmet, nagyobb a tere, egy az egyben kell megverni egy nem annyira jó képességű cornert, akkor képet csodákra, úgyhogy szerintem itt a Steelersnek rendszerbe kell gondolkodni, és nem egyénileg fog tudni sikeres lenni támadó oldalon semmiképp. Szerintem ez lehet nekik az út inkább. De hát beszéljünk a másik csapatról is, a Tennessee Titansről, mert róluk is kevesen gondolták itt a szezon előtt, hogy ennyire akár kiegyensúlyozott teljesítményt tudnak hozni a szezonban, és 5-0-val tudják kezdeni a szezont, és amikor Derrick Henryt meg Ryan Tannehill-lel hosszabbítottak, sokan kritizálták, köztük én is, úgy voltam vele, hogy oké, nagyszerű volt ez a szezon, de egy futót mennyire kell megfizetni, és top fizetést adni neki, és biztos, hogy ő az, aki meccseket fog nyerni neked. Ryan Tannehill esetében pedig úgy tűnt, hogy ez egy gyönyörű szezon volt, de azért bőven van kérdőjele, hogy ezt ő hosszú távon fogja tudni elhozni. De ezek szerint mégis jó döntés volt mind a kettő játékosnak a szerződtetése, Patrik?
Még mindig nehéz szívvel mondom azt, hogy igen, pedig tisztán látszik ezek alapján a meccsek alapján, hogy igen. Amit én a Titans kapcsolatban mindenképpen kiemelnék, hogy mennyire erősek mentálisan. Tehát az összes szoros meccsüket megnyerték, most is fölálltak igazából egy tönkrevert első fél idő után fölálltak, és majdnem megfordították, illetve majdnem hosszabbításra mentették ezt a meccset. Abszolút úgy néznek ki, mint egy contender csapat, pedig aztán náluk is el lehet mondani, hogy mondjuk Henryt leszámítva, aki egy futó, nincsenek kifejezetten nagy sztárjai.
AJ Brown egyébként szerintetek sztár, mert most már nagyon azon a vonalon közlekedik, hogy azt mondom rá, hogy hétről hétre meggyőz, hogy ő egy elit képességekkel rendelkező, méretekkel rendelkező elkapó, és most már sokszor ki is jön ez a pályán. Lehet, hogy még idő kell neki, hogy sztárrá váljon, de hogyha valakire azt tudom mondani a fiatal elkapó közül, hogy na, 2-3 év múlva ő lesz az új Antonio Brown mondjuk, reméljük azért agyilag nem feltétlen, akkor AJ Brown az egyik legjobb ilyen játékos lehet ebben.
Abszolút.
Persze. A Henry kérdésre visszatérve, hogy azért azt tudtuk, hogy rövid távon ő tök jó, hogy megtartja a Titans-ot, nyilván a hosszabb távba kérdés. Tannehill viszont azért azt mondhatjuk, hogy mindenkire ránk cáfol legalábbis, mert nyilván minimális visszaesés volt a játékában, mert tavaly azért olyat hozott, amit tényleg nem lehet, de továbbra is bőven top 10-es irányító szintet hoz, és fekszik neki a rendszer, jól működik tényleg az offenz, és ő is nagyon jól játszik. Ez a contenderség, ez egy érdekes dolog szerintem a Titansnél, azért nem helyezném őket a Chiefs, Ravens, Steelers polcra jelenleg. Azért tényleg nagyon szorosak voltak a meccsék, ami szerintem inkább egy negatív dolog összességében, mint egy pozitív. Főleg, ha azért azt is nézzük, hogy gyengébb ellenfelek ellen voltak ezek a szoros meccsek, illetve ellenük is voltak ilyen szoros meccsek, de persze a negyedik legjobb csapatnak gondolom őket az AFC-ben, ami azért egy elég jó hely szerintem, és hogyha egész NFL-t nézzük, akkor is ott vannak a top 8-ban valószínűleg.
Igen, és én pont ezen gondolkodtam, hogy rendben, akkor ez a Titans ez contender, és negyedik legjobb csapat, vagy hogyha nézzük, akkor akár lehet belőlük, hogy a Steelers meg tudják előzni, egy ilyen harmadik legjobb. Azt nehezen látom, hogy a Chiefs-el vagy a Ravens-el felvennék a versenyt, bár mondjuk a playoffban pont bemutatták, hogy egy-egy meccsen képesek rá, és a playoffig el fognak jutni.
Meg egyébként azért most szerintem a Chiefs-ről és a Ravens-ről is hajlamosak vagyunk úgy beszélni, mint ilyen nagyon verhetetlen csapatokról, vagy mint nagyon kiemelkedő csapatokról, de azért szerintem nincsenek, tehát hogy szerintem azért ők sem emelkednek ki úgy, hogy mondjuk a Steelers fölé is lehessen őket helyezni.
Igazából arra akartam kiukadni, hogy mi a plafonja ennek a Titansnak, mert azért Tannehill ennél sokkal jobb nem hiszem, hogy lesz. Derrick Henry valóban nagyon sok plusz yardot hoz, és tény, hogy kell egy nagyon jó támadófal, aki megnyitja a lyukakat, és mondjuk egy más futó, amikor Derrick Henry hoz 200 yardot, akkor egy 150-es, 130-at hozna. Csak Henry hozza azt az 50-60 yard extrát. De itt igazából a plafon a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy Super Bowl-ra akar menni a Titans, akkor hova nyúlsz? Mert Ryan Tannehillben nem biztos, hogy több van, akkor a védelmet kéne foltozgatni, szerintem a futójáték ki van maxolva, az elkapósor teljesen rendben van.
Tavaly után kell azt mondunk, hogy több kell, tehát majdnem ott voltak.
Igen.
Tehát igazából láttuk a plafon szerintem, ami majdnem elég egy Super Bowl-hoz.
Akkor szerintetek ez a Titans elég egy Super Bowl-ra?
Én nem mondom, hogy... Tehát, hogy nem mondom, hogy esélyesek erre, de hogyha azt nézzük, hogy hol lehet a csapat plafonja, akkor a Super Bowl, mert azért 5-0-val kezdtek, meccsbe voltak a Steelers-ok, az első félidőben sikerült túl jól, de hogy benne van szerintem ebben a csapatban a Super Bowl. Nem mondom, hogy esélyesnek is tartom őket feltétlenül, de nem tartottam őket esélyesnek a tavaly a Ravens ellen sem például, de bennük lehet, ha plafont nézünk, ha a realitást, akkor nem mondanám feltétlenül, hogy oda várom őket, de
Akkor továbbra is egy ilyen fekete ló az a Titans, akikben benne lehet egy-egy ilyen nagyon nagy meglepetés, vagy akár egy nagy menetelés, mert azt láthatjuk, hogy bárkivel fel tudják venni a versenyt, de annyira nem dominánsak, hogy akár egy ilyen közepes csapat ellen könnyedén lezárják a mérkőzést, meg nem is olyan a játékuk szerintem, hogyha igen, a futójátékra alapozol, nem tudsz annyira elszakadni az ellenféltől, hogy szorosabb marad a meccs. Igen.
Amiről még nem beszéltünk, hogy Vrabel azért elég jó edzőnek igen, mutatkozik meg itt az elmúlt időszakban, tehát most csak egy-egy dologban is, de akár mint egy mérkőzés lebonyolításában is lassan kezd oda érni a legjobb főedzék közé. Most nyilván elhamarkodott dolog lenne azt mondani nála is, hogy top 5 közelébe kerül, vagy hasonló, de ő a kispadon is stabilnak tűnnek most már.
Abszolút.
És azért szerintem ami aggasztó a Titans-nél, az inkább a védő oldal. Ott azért vannak bőven hiányosságok, szerintem, amik így visszahúzzák kicsit a...
Meg nagyon felemás ott is a teljesítmény, főleg, hogyha ebből a Pittsburgh elleni meccsből indulunk ki, mert talán az egész szezonra egy kicsit levetíthető, hogy olykor képesek rengeteg pontot benyelni, de akár bárkit meg tudnak állítani, és kicsit ez ilyen Vrabelt is érzem, hogy mennyire tudja akár mentálisan feltüzelni a csapatot, és szerintem ez is lehet egy ilyen különbség, de képességekben nem feltétlenül hozzák azt folyamatosan. Menjünk is át a következő mérkőzésünkre, ami a Carolina Panthers New Orleans Saints mérkőzés lesz. 24-27-re tudtak nyerni Drew Breesék. Az első hetekben nagyon sokat kritizáltuk Breest, és már most is említettük, hogy azért most már idén nincs meg a karriereje, de az első hetekhez képest megvolt a fejlődés, és most már jobban is működik az offense, volt, hogy hiányzott Michael Thomas, nem feltétlen voltak meg az első számú fegyverei, és már egy-egy hosszabb labdát is megerez, de azért továbbra is rövidebb játékot alkalmazza a Saints, de most nem az offense-el van a nagyobb probléma, hanem a védelemmel, és ők nyertek be mondjuk most a Panthers ellen több pontot, és ez egyik egység valahogy nem akar jól mutatni, és továbbra is aggódunk, vagy a Saints szurkolók aggódnak a Super Bowl menetelésért.
Igen, szerintem itt a Saints esetében ideje elkezdenünk kontesztusba beszélni, mert most már nem egy olyan elit irányítójuk van Breest személyében, aki bármikor, bármilyen meccset megnyer, hanem igenis egy kicsit el kell fogadni, hogy megöregedett, még mindig egy nagyon jó irányító, egy nagyon pontos irányító, de már talán nem azon a polcon van, mint tavaly előtt vagy azelőtt. Jó edzői munkával és jó pléhívásokkal sokáig menetelhetnek, de ez a Saints azért nem az, akinek idény előtt gondoltuk őket, hogy egyértelmű Super Bowl favorit és elit minden egységük, hanem vannak gyengeségeik, de láthattuk, hogy itt azért egy középcsapatot, mint amilyen a Panthers, azért a két legjobb fegyverük nélkül meg tudtak verni. Igen, a védelmük gyenge, de itt például a Panthers futójáték tudták annulálni, szóval nehezen megítélhető csapat ők, de ha úgy fogadjuk el őket, mint nem egy ultra elite Breest irányított a csapat, akkor azért még jók lehetnek.
Nehéz nem úgy gondolni rájuk, mert szerintem ők is úgy pozíciójálnák magukat minden lépésükkel, hogy azért ők a Super Bowl-ra mennek, de egyébként meg egyetértek veled, mert azért ez a védelem ez jelenleg elég problémás, és hogyha a tavalyi védelmet látnak, akkor szerintem nagyjából ez az a Saints lenne, amit tavaly láttunk nagyjából, most nyilván továbbra is ahogy Bakter mondta, a víz öregedik, stb. Ezt már kitárgyaltuk egy párszor. De inkább itt a védelemben van szerintem a nagy probléma, mert Marshon Lattimore-ra tökéletes passzerét inkább dobáltak még múlt héten, most nem néztem meg a frissített statisztikát ezzel kapcsolatban, de slotban is problémások, a Malcolm Jenkins sem játszik jól. Egyszerűen ez a defense ez nagyon esett vissza a tavalyi évhez képest, és lehet, hogy tavaly teljesítettek túl, mert igen, azért, mert igen, azért az emberanyagban azt mondjuk, hogy nagyjából azért rendben vannak, de azért nem is játszanak, tehát nem kellene úgy lenni, mondjuk tavaly, úgysem fejlődött, mint most, tehát valami kettő között lenne talán ez a csapat, ez igen, a védelem pontosabban.
Hát igen, hogyha ezt a 3,5 évet nézem ezzel a negyedik szezonnal együtt, akkor amióta elindult ez a brutális offense a Saintsnél, és idén esett ez egy kicsit vissza, szerintem ez a védelemre jellemző volt, hogy szezononként vagy fél szezononként változott az, hogy hol hoztak egy elit teljesítmény, hol pedig jóval alatta, de egyelőre meg nagyjából mindegy is volt, mert a Saintsnek az offense tudta kompenzálni. De most pedig egyáltalán nem lesz mindegy, de talán itt most a Saintsnél az lesz a legfontosabb, hogy jussanak el a rájátszásig, addigra legyenek élesek, legyen meg a formaidőzítés, és lehet, hogy nem biztos, hogy akkora probléma, hogyha nem ők lesznek az első számú favoritok a Super Bowlhoz. Persze legyen ez a cél, de hogyha a média nem helyez rájuk ekkora nyomást, hogy na majd ezt a Vikings meg kell verni, aztán mindig jönnek a Vikingek és felnyársolják őket és kiesnek, hanem lehet, hogy akkor már mindenki úgy beszél róluk, hogy jó, eljutottak a rájátszásban, nem egy rossz csapat, de hogyha bejutnak a döntőbe, az már valamilyen szinten bravúr lesz. Lehet, hogy jót tesz ennek majd a Saintsnek, hogy egy kicsit belállnak egy ilyen underdog mentalitásba, és a védelem, például tavaly láttuk azt, hogy ez a védelem, mikor Bridgewater volt az irányító, mennyire fel tudta magát tüzelni, és lehet, hogy most is erre lenne szükség Breezéknél, csak nagy kérdés, hogy benne van ebbe a csapatban ez egyáltalán.
Nekem olyan teóriám van egyrészt a védelemmel kapcsolatban, hogy nekik nagyon kell a közönség, főleg a hazai pálya közönsége, mert az óriási segítséget nyújt neki, és ugye ez idén nincsen meg, és nem is lesz meg. A másik pedig, hogy azért ez a csapat nem játszott még nyitott pályán idén. Tehát, hogy csak domba játszottak eddig, és azért az offenzek nagyon nem lesz mindegy, hogyha majd ki kell menni, és mondjuk most ezen a héten ki is mennek Chicagóba ráadásul egy elég jó védelemmel szemben, úgyhogy ez egy érdekes mérkőzés lesz, de hogyha rájátszásban nézzük, hogy idegenbe kell mondjuk menni
mondjuk bárhová,
tehát hogy igen, akkor azért az szerintem nekik mindenképpen negatív hatása lesz.
De ez tavalyi szezonban is így volt. Azt láthattuk, hogy olykor kikerül még egész jó időjárási körülmények közé, Breezék a szabad ég alá, olykor teljesen le tudnak olvadni.
Igen, egyébként egyszerre érzem azt, hogy jó lesz nekik az, hogy lekerül róluk valahol a teher, mert én az utóbbi években azt is éreztem, hogy nagyon-nagyon esélyesnek kiáltják ki őket, és ez nem feltétlenül tesz nekik jók, viszont amit Dani mond, azt érzem rajtuk is, hogy valahogy nem érzem, hogy ez az egész csapat ilyen tűzben lenne, és hogy főleg tényleg a védelemnél, de ugye az offenznél is egy kicsit ilyen langyos mentalitást érzek, nem látom, hogy harapnának, hogy akarnának, hogy olyan egységként működnének, mint tavaly például a Breeze sérülésénél, és ez pont hiányozhat kiélezett meccseken, jelenleg én azért nem sok esetben fogadnék rájuk a rájátszásban például.
Egyébként idegenben meg főleg.
Ez benne lehet az a Breeze-nek a nyilatkozat a szezon elején, utána tény, hogy rendeződött, de ez a Saints, amiben nagyon jó volt, hogy egy erős, mentálisan egy erős csapat voltak, és összetartottak a játékosok, és akkor mindannyian beleálltak, hogy az egész világ ellenünk van, de akkor is megcsináljuk a Super Bowl-t, és volt Breeze-nek ez a nyilatkozata, amivel nagyon sok fekete játékos nem értett egyet, megbontotta akár ez a közösség? Ez most ez így hirtelen eszembe jutott, hogy így indult ez a szezon.
Nem gondolnám, szerintem ezen túlléptek. Szerintem...
A profikról beszélünk, de igen, mégis
ezt,
emberekről.
Ezt nem gondolnám. Még pont előbb volt itt egy játék a 3. és 14-re egy kamarának csak kidobta oldalra a Breeze, és akkor old meg, tesó.
Az az úr, hogy meg is volt.
Csak az a baj, hogy ez az érzés az embernek, hogy így ez a taktika, vagy akkor odaadott kamarának, és oldjon meg 15-6-at, és oké, hogy van, amikor megoldja, de az így nem minden a Panthers védelem, és ez nem fog így mindig működni. Nyilván ez egy kiragadt eset, de hogy megragadt bennem ez a szituáció.
Beszéljünk a Panthersről is, mert hát szezon előtt szintén egy olyan csapatról beszélünk, hogy nem vártunk tőlük sokat, az 1-1-nek a egyik legnagyobb várományosa volt, és ennek ellenére a Saints mérkőzés előtt 3-3-mal álltak, és kifejezetten bíztató játékot mutattak, és főleg támadósorban mondtuk azt, hogy vannak itt már megfelelő jelek arra, hogy ebből a csapatból akár hosszú távon még lehet is valami. Tény, hogy a védelemben nagyon sok pikket öltek, és fiatalok, kell még nekik idő, ezt is vártuk, de talán ők sem annyira borzasztóak, mint amennyire kellene. Mégsem annyira gyenge ez a Panthers, mint amit vártuk tőlük? Feljebb rakjuk őket?
Én nem vártam egyébként nagyon-nagyon gyengének őket, följebb se raknám egyébként most őket nagyon-nagyon. Nem tudom, hogy hova soroljuk őket, tehát nem a leggyengébb csapatok közé, viszont mondjuk egyen fölött.
De eredményesség alapján ez a 3-4, egyáltalán nem arról beszélünk, hogy a liga aljába tartoznának.
Az vagy nagyon sokan vannak jelenleg a liga aljában. Igen, tehát, igen. 9 csapat egy győzelemben,
főleg,
max egy győzelemben.
Lenne több New Yorki csapatunk, akkor...
Nagyon sok reménytelen tudom. Csapat van, és nem a reménytelenek közé sorolom, viszont nem is az elég. Rúgjál még belőle.
Úgy fogunk még beszélni.
Igen. Lényeg, hogy én az edzői stábot dicsérném meg, akik nagyon-nagyon jól felkészítették ezt az offenszt, és egy olyan stratégiát dolgoztak ki, amivel Bridgewater abszolút működhet, valamint ezek a playmakerek működhetnek. Nem azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon félelmetes egység, de kétségtelenül hatékony, aki bármilyen csapat ellen azért föl tesz valamennyi pontot, ez nyilván bizonyos csapatok ellen elég lesz, mint ahogy van 3 győzelmük, bizonyos csapatok ellen meg nem lesz elég, mert a védelmük meg kevés ez. Tehát ez a Panthers nálam ezért nem tartozik az erősebb csapatok közé, vagy nem tudom tiszta szívvel a középcsapatok közé se sorolni, mert a védelmük az azért eléggé lyukast, és tehát erről is beszéltünk Danival, hogy amíg nagyon nem tud megállítani az ellenfélnek a támadó sorát, és ez a Panthers most a Saints ellen képtelen volt egyszer is megállítani például a harmadik szituációknál, addig nem tudod nyugodt szívvel mondjuk egy stabil egység, vagy egy stabil csapatként kezelni őket.
Igen, abszolút, és szerintem amit még ki kell emelni, hogy DJ Moore és Robbie Anderson nagyon jól működik ebben az offenseben, és akár hosszú távon is lehetnek egy jó párosok. DJ Moore-ról már sejtettük tavaly is, hogy egy igen jó képességű elkapó, és ezt idén, főleg ezen a mérkőzésen bizonyította is, hogy egy az egyben lábon nagyon jó sebessége van, biztos keze van, jó útvonal futó, tényleg egy nagyon sok oldalú elkapóról van szó, és Robbie Anderson pedig a Jazzben sem volt rossz, és ez igazából a bravúros tőle, hogy a Jazzben is tudott életjeleket mutatni, és Adam Gaze, hogy nem tudta kihasználni, Robbie Andersonnak a minden lehetőséget kihasználok, hogy szíthassam Gaze, de szerintem ezzel nagyon sokan vannak, hogy Robbie Anderson a Gaze kezében egy igazi VR1 lehetett volna, és itt a Panthersben pedig bemutatja, hogyha van több akár célpont körülötte, akkor még inkább tud ficánkolni, és Bridgewaternek egy egész jó személyzete van, főleg, hogyha visszatér McCaffrey, akkor tehetségben is bíztató ez a Panthers offense.
Igen, ugye Robbie Anderson a Jazznél leginkább mélységi célpontként volt használva, és tavaly az off-seasonben már jöttek a hírek, hogy húna most akkor elkezdjük mindenféle route-nál is használni, úgyhogy én Dynasty Fantasy-ben be is ruháztam rá, kicsit túlfizettem érte, de most beérett a dolog, mert most már tényleg mindenhogy használják, úgyhogy jönnek a slima slant útvonalak, rövid játékok, közepes játékok is, úgyhogy jól van használva Robbie Anderson, és tényleg jó, hogy végre kijött belőle ez a tehetség és ez a játék.
Mindenképpen meg kell említeni Panthersnél Teddy Bridgewaternek a teljesítményét, mert már engem meggyőzött a teljesítmény, és azt mondom, hogy franchise irányítónak a képét mutatja, de nem tudom, hogy ezzel egyáltalán jól járt-e a Panthers, mert hogyha meg lett volna mondjuk egy ilyen top pick, akkor hozhattak volna egy olyan fiatal, tehetséges irányítót, aki hosszú távra megalapozza a jövőjüket. Tényleg, hogy jól kell draftolni, nem feltétlenül egyszerű, de mégis több van be egy fiatal, elsőkörös top pickben, mint mondjuk Teddy Bridgewaterben, ezt azért ki lehet jelenteni. És azért ezzel a mérlegen nem fognak tudni hozni tehetséges, fiatal sztárirányítót, de a szabadügynök piacon meg jobbat igazolni Bridgewaternél nem fogsz tudni. Jó ez egyáltalán, hogy ennyire jól játszik Bridgewater? Dani?
Jól működik az offense, most ha itt lenne egy jó védelem, akkor azért a Panthers az playoff esélyes csapat lenne szerintem. Tehát az offense az tökre rendben van. Oké, hogy Bridgewaterben nem látjuk azt a wow faktort, mint mondjuk Justin Herbertben is látjuk, ha most csak rágondoltam valamiért, mert tőle jönnek azok a nagy játékok, Bridgewater, ezek nem jönnek feltétlenül, bár azért most is volt DJ Moore-nak egy 70 yardos passza, de nyilván nem ez az ő játéka. De vele lehet egy ilyen hatékony offenszt játszatni, nem fog nagyon hibázgatni, pontos játékos. Vele szerintem ez az offensz elképzelés, amit egy Joe Brady nyomat, ez szerintem működőképes dolog hosszú távon is, azért látjuk, hogy az offensz azért ez tényleg egy jó egység. Nyilván ilyen védelemmel sokra nem lehet menni jelenleg, de nem gondolom, hogy el lennének veszve, azt sem gondolom, hogy Bridgewater egy top 10-es irányító lenne már bármikor is, de egy stabil kezdőnek meg tök jó, és azért nem gondoljuk, hogy a Ramsben vagy a 49ersben mondjuk feltétlenül jobb irányító lenne, azt mégis eljutottak Super Bowlig, tehát
Dalton skálán hova tennéd egyébként?
Hogyha Daltont nézők,
hát akkor mostani Dalton, akkor
40 irányító.
A régi Dalton skálán nyilván.
Menjünk is tovább akkor az utolsó mérkőzésünkre, ami a Seattle Seahawks Arizona Cardinals volt, és egy egészen fantasztikus találkozót kaptunk itt a Monday Night Football keretein belül. Olyan Seahawks mérkőzés nem létezik.
Sunday Night?
Tényleg, igen. Volt Monday Night
Monday is. Monday borzasztó volt, ugye?
Tényleg, gondolkodtunk, hogy hozzuk-e, de aztán úgy voltunk vele, hogy erről nem lehet.
Egy picit jobb volt a Hawks meccs, igen.
Egy csöpet. Úgyhogy igen. Tényleg egy fantasztikus mérkőzés kaptunk itt a Sunday Night Football keretein belül, és nincs olyan Seahawks mérkőzés, ami ne jönne a dráma, ami ne lenne izgalom, amit tényleg érdemes leülni Seattle Seahawks meccseket nézni, akár szereti az ember a csapatot, vagy nem, mert szórakoztató abszolút a mérkőzéseik, és nagyon érdekes volt, hogy Arizona Cardinals úgy tudott mérkőzést nyerni, hogy egész meccsen nem vezettek, csak az utolsó pillanatokban. A Seahawks volt sebezhető, vagyis igazából Wilson nem játszott hibátlanul, és úgy hozott olyan hibákat, amiből esélyt adott az ellenfélnek, vagy a Cardinals teljesítette ennyire túl magát, és nőtt fel a Seahawkshoz. Patrik?
Valahol ez is mindkettő, és én a tegnapi podcastben úgy fogalmaztam, hogy Wilson nem Wilsonos hibákat vétett, amivel pont meccsben tartotta jó pillanatokban a Cardinals, mármint a Cardinals szempontjából jó pillanatban, igen, valamint a meccset is végülis az ő hibája döntötte el. Azért furcsa ezt így mondani, mert amúgy meg Wilson szerintem jól játszott, helyenként nem annyira, hogy alapvetően nem az ő teljesítményével volt probléma. Ez az egy-két olyan buta, kisebb megingás, viszont sokba került itt nagyon-nagyon a Seahawksnak ezen a meccsen. Hozzá kell tenni, hogy egyébként a Cardinals is éles volt, ki tudta ezeket a hibákat használni. Murray is végre megmutatta, hogy egy szoros nagy ellenfél ellen is tud nyerni, vagy győzelemre vezetni a csapatát. Én ott éreztem tényleg a különbséget, hogy a legjobb, a döntő pillanatokban inkább a Cardinals használta ki a Seahawks hibáit, és nem fordítva.
Igen, meg az érdekes volt szerintem, hogy nem csak Wilson követett el nagy hibákat, hanem akár a speciális egység, vagy pedig volt egy holding, egy fontos szituációban, amiből nem lett a Seahawksnak touchdownja, és itt volt esélye visszajönni a meccsbe a Cardinalsnak. Úgyhogy abszolút a Wilson hibák mellé jött a csapatnak a többi részétől is hiba, amit abszolút ki tudott használni a Cardinals, és voltak annyira jók, mert tényleg nagyon hullámzó a teljesítménye a Cardinalsnak, úgy, mint Kyler Murraynek, meg szerintem, amit itt megmutatott nagyon ez a mérkőzés, hogyha Wilson nem játszik hibátlanul, hanem van egy-két hiba, akkor ez a védelem már nem lesz elég. Mert ha Wilson egy hibátlan mérkőzés hoz, bármit csinálhatsz, nagyon-nagyon kevés az esélyed, hogy elverd ezt a Seahawksot. De hogyha már Wilson nem halandó szinten játszik, és van 2-3 hibája egy mérkőzésen belül, és az ellenfél éles, és azt kihasználja, akkor ez a védelem már van annyira gyenge, hogy egy közepes vagy egy jobb csapat elverje a Seahawksot, és ez azért hosszú távon probléma lehet, mert a Seahawksnak más vágyai nem lehetnek, mint a Super Bowl, és ez a rájátszásban nagyon fájhat.
Hát ez a védelem konkrétan semmire sem elég, tehát hogy igazából ezt így fogalmazzam meg. Hogy
annyira, vannak rosszabb védelmek azért ennél. Cowboys, igen, mondjuk.
Hát maximum, tehát hogy oké, okay, a Cowboys tényleg borzasztó, és ott még talán tüzet se látunk, meg ilyesmi, de hogy a Cowboys kívül
hát talán
Jets,
talán.
Giants, mondjuk a Giants
a
Giants
a
futást nem fogja rosszul,
jobb. Giants fixen jobb. Hát jó, Jets, oké. Okay,
de az már régen rossz, hogy a Jets is kárdás védelmeket.
Ez nem ennél felcsapat.
Igen, tehát igazából ennyire tényleg borzasztó ez a védelem jelenleg, és oké, okay, Jamal Adams visszatérésem, hogy valamennyit segít, de azért olyan sokat szerintem az sem. Nem tudom, már hova akartam kiukadni ezzel pontosan, de igen, szóval igen, nyilván az, hogy voltak offensz hibák, ezek mindig benne vannak, egy holding, meg ilyesmik benne vannak. Az, hogy Wilson két interception-t is dobott, az azért nagyban segítette itt a Cardinals, vagy azt, hogy a meccs az ilyen legyen, ilyen őrületes legyen, de tényleg ez a védelem semmire sem elég, tehát hogy emiatt minden Seahawks mérkőzés ilyen lesz nagyjából.
Amit a semleges szurkolók nem biztos, hogy bánnak.
Igen, egyébként már idején már két olyan címet is írtam, hogy Thriller Seattle-ben, amit egyébként a Robi hívta rá fel a figyelmet, hogy amikor írtam a másodikat, akkor már mondtam, hogy volt már egy ilyen, és mondom, hogy
lementetted a 17. hétig.
Nem kéne ilyen meccseket játszani, és akkor talán nem ezt a címet kéne mindig adni. De igen, na közben itt a Metcalf
itt egyébként mentés. Most jobban megnézve ez a Wilson pass, az nem kifejezetten rossz volt. Tehát igen, a magas ívben ment,
hogy az volt, technikailag is nagyon rossz
meg
volt.
Meg nagyon átlátszó kivitezve is volt, és magas ívben ment, tehát ez kifejezetten hiba volt az ő részéről.
Tény, hogy Buda Baker jól olvasta a játékot, abszolút, ezt nem lehet tőle elvenni, de akkor beszéljünk itt DK Metcalfról, hogy ahogy utolérte ebben a szituációban, hogy azt is hozzátenném, hogy egy pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy hoztuk zírósként DK Metcalfot, amikor könnyelműsködte azt a touchdownt, és akkor az egész világ kicsit kiröhögte Metcalfot, aki egyébként nagyon jó teljesítmény nyújtott a szezonban, bár most ezen a meccsen csendesebb volt, és most mint egy gepárd sprintelt Buda Baker után, és mint egy tigris vetődött rá, tényleg egyszerűen elképesztő volt az a mentalitás, ahogy nem adta fel, és itt tényleg egy ilyen NFL, egy ilyen mérkőzésen, ami alapból szoros, meg a yardok játéka az NFL, szerintem fontos az, meg nem is csinált belőle touchdown-t a Cardinals.
Pont ez a durva, pont
szerintem. Pont csinált belőle, nem hogy touchdown.
Ebből a szemszögből pedig Metcalf ennek a mesnek egy hőse volt.
Igen.
Igen. És szerintem... Mondjuk kikaptak a végén, de...
De akkor még lehet hős.
Mindenképpen. Egyébként szerintem az a fantasztikus ebben, hogy elindult, hogy egyrészt tényleg minden yard számít, ezt én is vallom, és nagyon fontos, és meg kell próbálni az ilyen esetben is. Másrészt meg szerintem azért is indult el, mert nagyon bízott magában. Tehát ő tudta a sebességét, hogy igen, ezt meg kell próbálni, mert utolérhet. És nyilván ez meg az, hogy a saját képességével ennyire tisztában van, és ennyire magabiztos, az szintén egy olyan mentális tulajdonság, ami jól jöhet egy minden játékos számára. Ja,
látta az embert, hogy hogy néz ki, és hogy fut, tehát, hogy ha így néznék ki, és így futnék, én is elhinném, hogy utolérre van.
Hát igen, csak azért nem. Buda Bakernek a...
15 yard hátrányból, és egy Buda Baker sem az a tipikus
cambogó játékos. Hát nem egy falember. Gondolj be, Buda Baker fut, aki tudja magára, hogy nem egy lassú játékos, hogy mögötte jön egy ilyen monstrum, egy szörnyetek, hát lehet, hogy leperegne az életem magam előtt, vagy akkor még rám is vetődik. Hát elég...
Safety-ként, tehát
az igen.
Ő is igazi vadász. Nem? Tehát,
hát csak egy predátor úgy ment Metcalfa az áldozata után.
Tényleg, hát ahogy elindult, és ráadásul, hogy egy kocogásból full irányt változtatta, és pont tehát, olyan irányt se kellett változtatni, tehát konkrétan miután elindult, nyíl egyenesen pont oda a sarokba érkezett az ötjárdoshoz, elképesztő volt, és az meg csak tényleg növelte a dolgot, hogy utána nem tudott TD-t szerezni a Cardinals, ami ugye furcsa, mert 5 yardról azért csak be tudod venni 4 kísérletből ráadásul, és például ugye, ha nézzük a csütörtök esti rangadót, akkor a Daniel Jones elesésnek például ugye nem lett ilyen negatív hatása, mert ugye, hogyha ha ott ugye megcsinálja ugyanezt, és aztán nem szereztek bőle TD-t, akkor ezért ez még durvább lett volna, de ott ugye TD-t szereztek bőle, tehát ilyen szempontból nem volt nagy negatív hatása, de itt tényleg elképesztő, hogy utána még a Seahawks védelem, pont a Seahawks védelem, ugye, meg tudta volna.
Mondjuk igen, szerintet. Ebben van valami.
Lehet, hogy felspanolt őket ez a Metcalf
futása. Igen, ott már
nem hagyhat el. Végre jön
Patricknak a szíhés, hogy ez a mentálisan kijött.
Igen. Egyébként még annyit akartam, hogy ez a szerelés a Ben Watson féle ütésre emlékeztet engem.
Igen.
Hát az még talán nagyobb volt, mert ugye ott labdaszerzés is lett, meg egy nagyobb ütés volt alapvetően, de hogy körülbelül nagyon hasonló volt a szitu.
És érdekes... Ben Watson nem futott olyan gyorsan, mint Metcalf.
Az biztos.
Ez igaz.
Találjára. De az is érdekes volt, hogy ennek ellenére a mérkőzés hőse a Seattle-ön belül sem Metcalf volt, hanem az a Tyler Lockett, akiről pár héttel ezelőtt kimondtuk itt a keddesti fényekben, hogy már nem ő az első számú elkapója a Russell Wilsonnak és a Seahawksnak, hanem DK Metcalf. Erre hozott 200 yardot, 3 TD-t, és olyan társadalmakat kapott el, amit nem tudom, Lockett-en kívül nagyon kevesen képesek, és egészen különleges ez a Wilson-Lockett kapcsolat. Nem is tudom, hogy van-e még ennyire egyedi irányító per elkapó kapcsolat, tényleg, és hogyha Metcalf mellé Lockett ezt tudja hozni, félelmetes ez az offense.
Itt az a fontos szerintem, hogy lehet, hogy már nem ő a VR1, de a kapcsolat Kösz és Wilson között erősebb, mint Metcalf-el, ugye nyilván régebb óta is játszanak persze együtt, tehát ő nem is kell, hogy stabil VR1-ként funkcionáljon, de amíg ennyire jó a kém, és egyszerűen így működik közöttük ez a dolog, addig azért nagyon ki van segítve ezzel a Seahawks.
Szerintem, hogyha a Lockett egyik TD-nek, ami ugye hosszú passz volt, és nagyon magasan szállt a labda, és ugye pont az endzomba
az a fél dobig előtt, igen.
Hogyha ha ott csak a labdának az útvonalát látod, vagy messzám nélkül, és arc nélkül, és felépítés nélkül irányított és elkapott látsz, és egy ilyen labdát, aki pont a hullik az elkapó kezébe, egyből megmondott, hogy az Wilson és Lockett volt szerintem. Tehát, hogyha azt a play-t látod be játékosok nélkül, biztos, hogy meg tudod mondani, hogy ki volt az a két játékos.
A fantasy ligánkban, amit a tribünnel játszunk, az egyik kollégánk padra rakta Lockett-et, és betette a kezdőbe DK Metcalfot, a sajnos ki is kapott, de hát írta is a chatbe reggel,
nem számoljátok a tekülőket, gondolom, és Metcalfnek nem számított a szerelése.
Nem adott plusz 15 pontot.
Nekem korábbi meccsre visszatérve, nekem Diontae Johnsonnal szerintem 5 igenben legalább meg, mert egyiken se kezdettem, hogy eddig sérült volt, hozott, hogy 34 pontot, nem annyit, mint Lockett, de azért...
Na, 50 fölött volt.
De, igen, ez nagyon durva volt, de én Diontae Johnsonnal jártam így, igen.
Beszéljünk meg a Cardinalsnál Kyler Murray-ről, aki szerintem abból a szempontból nagyon érdekes, hogy mint az egész csapat, inkonzisztens a játéka. Néha hoz egy nagyon-nagyon jó mérkőzést, olykor pedig egészen elszomorító teljesítményt tud lerakni az asztalra, és szerintem van egy ilyen érdekes párhuzam Murray és Mayfield között, vagy az a nagy kérdés, hogy van-e, mert Mayfield is, akár most láthattuk, hogy a Bengals ellen egy gyenge védelem ellen, igazi hős, bármit megold, rendben van a játéka, gyenge védelmek ellen, tényleg azt a Mayfieldet látjuk, akit akarunk látni. Aztán jön egy közepes offense, ott mondjuk egy ilyen elfogadható teljesítményt nyújt, és egy ilyen jobb védelem ellen már szinte katasztrofális teljesítményt tesz le Mayfield az asztalra. Van Murrayvel szemben egy ilyen félelem, hogy hosszú távon egy ilyen Mayfield útat járhat be, hogy a kicsik ellen villog, de a nagyok ellen nem tud igazán jól játszani, vagy azért Murrayben nagyobb a potenciál, meg jobban meg tudja oldani lábon, és még adjunk neki időt.
Nála szerintem még azért ez nem annyira megfigyelhető talán, hogy akkor gyenge csapatok ellen blidírozik, erősek ellen nem. Szerintem neki,
nem ennyire, csak szerintem egy kis neki
más, van. Szerintem neki kicsit más inkonzisztencia van, nem tudok még így visszavezetni, és lehet, ez is benne van. Sőt, ugye valamilyen szinten ez minden játékos benne van, nyilván gyengébb csapatok ellen sokkal jobb vagy, mint erős csapatok ellen. Azért Mayfieldnél ez sokkal jobban kijön szerintem, mint Murraynél. Az biztos, hogy egy ilyen gyenge védelmek ellen nagyon jól tud játszani, és az is biztos, hogy van egy nagyon magas padlója a sok futása miatt és az egyedülálló futásai miatt. A passzjátékban azért nekem még vannak vele problémáim, ez a meccsen nem volt semmi, tehát hogy ez most szuper volt, de mondjuk múlt héten meg azelőtt azért csak a lábai miatt lehetett dicsérni.
Én nekem egyébként nem teljesen ez a félelmem vele kapcsolatban, tehát nem teljesen azt a párhuzamot látom, mint Mayfield-el, ellenben még Murray sem, tehát ő még nálam nem egy kiforrottan jól passzoló játékos, nincs meg az a technikája, nincs meg az a stabil pontossága, és nem tudom, hogy ezt helyre fogja pofozni, vagy hogy ezt mennyire fog tud ebben fejlődni, nem, de nem teljesen ugyanazt látom, mint Mayfieldnél hibának. Ahogy Dan is mondta nála, ez a plusz futás faktor, meg talán nagyobb a plafon, vagy egzotikusabb játékosnak tűnik, nem tudom jobban megfogalmazni. Ellenben még, mint irányító, nálam még annyira nincsen magasan.
Szerintem van egy olyan wow faktor Murrayben, ami Mayfieldben sokkal kevésbé, és említetted ezt, hogy nem annyira pontos passzban, és szerintem az sokszor a dobó mechanikán is múlik, és az talán leginkább fejleszthető az NFL-ben, vagy csiszolható lábmunkán, hogy mert hogyha nem olvasod jól a játékot, és nincs meg az a futball IQ-d, ami kell az NFL-hez, az talán sokkal lassabban fejleszthető.
Mondjuk ebben sem vagyok biztos egyébként Murray esetében, tehát ebben a futball IQ-ban sem vagyok, hogy ő teljesen biztos, hogy ő nagyon jól fog olvasni védelmeket. Meglátjuk.
Hát lehet, nyilván, hogy igen, meg hogy Hopkinsra, mert láthatjuk, hogy Hopkinsra rádobja, akkor Hopkins meg fogja oldani, de vannak azért olyan szituációk, amikor nem feltétlen hozza meg a legjobb döntés, vagy nem jut tovább az első olvasásnál, de lábon elképesztő, de még passzjátékban is látunk olyat Murrayben, ami nagyon extra, de ezt láttuk Mayfieldben is, és utána utávon nem ez jött ki jobban, hanem az, hogy nincsenek meg feltétlen azok a döntési képességei, vagy akár passzpontossága hosszabb távon, és kicsit emiatt aggódok Murray miatt, hogy most már ez a második szezonja, egyre inkább le kéne vetközni ezeket a hibákat, és azt nem látom, hogy annyira nagyot előre lépett volna tavalyhoz képest.
Szerintem a párhuzam nem jó alapvetően Mayfield-del, én inkább külön kezelném, és nyilván
más típusú játékosok.
Nyilván megvan, de úgy nem is tudom, hogy az pálya, az életút, vagy a NFL-ben a karrierút, vagy nem is tudom. De nyilván Brennek is megvannak a hibái és negatívumai. Lehet majd ezt, mert a Mayfieldet még gondolkodunk ezen.
Jó, a szezon végén megnézzük mind a két irányítónak a teljesítményét, és menjünk is tovább a következő rovatunkra, ami a Heroes and Zeros lesz. Mindannyian hozunk egy-egy olyan játékost, aki nagyon jól teljesített az idei héten, és egy olyat, aki hát egy elég szörnyű teljesítményt tett le az asztalra, vagy egy olyan momentummal állt elő, ami miatt elég sokan megmosolyogták. Dani, kit hoztál?
Ha már beszéltünk róla, akkor én Baker Mayfieldet hoztam, mert ugyan a mérkőzés elején elég pocsék volt, mert 0-5 és egy interception mutatóval kezdett, utána viszont 22-23 sikeres passza volt, ebből ugye az egy sikertelen és egy spike volt, felrakott 5 TD-t, meg nem tudom hány 100 yardot, és tényleg parádés volt vissza, vagy hát nem is visszahozta a Browns. Vagy azt mondhatjuk azt, hogy visszahozta, mert második, vagy az utolsó negyedben 5-ször változott a vezető kiléte, úgyhogy ott is megdobta a meccs nyerő TD-t, tényleg kiválóan játszott, úgyhogy ez egy jó meccs volt tőle. Ahogy beszéltünk róla, egy nagyon gyenge védelem ellen, de ettől függetlenül nagyon jól játszott.
Ez elvitathatatlan. Patrik.
Én egy elkapót hoztam, Adams-et, Devante Adams-et. A Packersben nem sok sztár léphet pályára skill poszton, ugye Aaron Jones távozás, vagy ő kiválásával.
Valdez Scantling, nem az?
Még nem.
Tonyen.
Ő volt az egyetlen olyan skill player, szerintem, akire a Texasnak figyelnie kellett volna. Hát ez annyira jól sikerült, hogy career high 195 yardra és 2 TD-vel zárt Adams. Igazából szerintem nélküle is nyert volna a Packers, de hát ezért egy ilyen teljesítményt nem díjazni szerintem hiba lenne.
Hát abszolút tényleg félelmetes volt, amit lerakott az asztalra, főleg úgy, hogy duplázhatták volna, triplázhatták volna. Oké, Jamal Williams sem rossz elkapásban, meg Tanyán vagy egy-egy elkapó a Packersnél néha meg tud villani, de sokszor Rodgersnek a tökéletes passzának köszönhető. De tényleg, amíg Adams ennyire ikletett formában van, és Aaron Rodgers is MVP formában játszik, addig lehet, hogy hiába akarsz figyelni Adamsre, így sem tudod levédekezni.
A Texas nem is akart annyira.
Hát igen, lehetséges, hogy ők már elengedték ezt a szezont. Meglátjuk. Packers ugye akkor nem beszéltünk, mert tavaly előző héten nem volt. Kedvesti fények a Buccaneers vereségről, most a Texans ellen jól nézett ki, úgyhogy a Packersnél is kíváncsiak vagyunk, hogy a csapatnak azért látjuk, hogy ez most összeáll, de hogy top csapatok ellen mennyire tudják majd megoldani a helyzeteket. Én Rob Gronkowskit hoztam, hivatalosan kijelentetjük, hogy ő visszatért az NFL-be, a legutóbbi két mérkőzése jól nézett ki, pont sajnos az első a Packers ellen volt az első olyan mérkőzése, ami a régi Gronkowskira emlékeztetett, ami megvolt a kémia a Brady között, fizikálisan tudta uralni a védőjét, egy elképesztő elkapást be tudott mutatni, és most mind a két egymás után követő meccsen hozott szerintem egy egészen jó teljesítményt, és hogyha marad ez a teljesítménye a szezon végéig, akkor már megérte visszajönni, visszatérnie, és jó volt látni egy-egy ilyen gyönyörű touchdown Gronktól, hogy nem úgy jött vissza, hogy hú, hát kár volt érte, hanem legalább már egyszer-egyszer meg tudtam mutatni, hogy ki is az a Gronk. És akkor térjünk át a negatív oldalára. Dani, kit hoztál?
Todd Gurley-t hoztam, ami talán kicsit szemétség, mert azért nem feltétlen.
Touchdown szerzett.
Igen, touchdown szerzett, ezzel a csapat elvesztette a mérkőzést. Igen, azért ezt sem mondjuk itt úgy akar az NFL-ben. Nem feltétlen aggatnám itt az ő nyakába a dolgokat, mert nehéz ezt egy ilyen lélekjelenléttel talán ott azt megoldani, de nem sikerült időben meggondolni a magát, és nem sikerült elkerülni a touchdown-t, úgyhogy, és ezzel aztán végül kikopott a Falcons, a Lions végigment a pályán, miután ugye beengedték őt a célterületre, de ez egy mindenképpen vicces jelenet volt, ahogy a Todd Gurley-t lehajtja a fejét, és ugye
és ünnepelnek körülötte a védők.
És a Lions védők meg igen, TD, ez az, megvan.
És utána ült ott a padon is, és látszott, hogy elment az életkedve, és utáltal szereztem.
És abban a pillanatban lehetett tudni, hogy a Lions meg fogja nyerni ezt a mérkőzést.
Hát meg fordításban nagyon jók.
Igen, igen. Egyébként kétségtelen, hogy nem lehet csak az ő nyakába varni ezt a dolgot, ugyanakkor csak azt kellett volna, hogy a fejébe járjon, hogy nehogy bevigyem, és ennek erre bevitte.
Hát megpróbálta azért visszaugrani.
Amíg átérsz a falon, azt ugye még akarod, hogy átérj. De figyelj, a falon.
Fontosabb az, tehát a kettő közötti fontosság is az, hogy akkor inkább ne érj át a falon. Tehát,
na mindegy. Hát tehát mondjuk ott nem tudtam, hogy nem átérni a falon.
Nagyon akartam. Áthúztak volna.
Ott elég lett volna egy field goal is a Falconsnak. De akkor azt nem értem, hogy akkor lehetett volna akár térdelni is, nem? Mert most annyival pár yarda közel mész, onnan be kéne rúgni.
Igen, de azért az a 8-10 yard is úgy lélektanilag, mármint, hogy nem lélektanilag, de onnan, számíthat hogy, egy kicsit. De
nem, persze, ha kötelező. Hatalmas hibát nem csinál a rugód, akkor az be kell rúgni.
Igen.
Azért láttuk már hatalmas hibákat.
Igen,
ez igaz.
Na mindegy.
Én pedig, nem, én. Patrik jön, sőt,
ezt kár lett volna kiadni.
Végre, eljött a pillanat, hogy a Zeroesba a tökéletes csapatot hozza Patrik.
Először szolgálták meg azt, hogy a Zeroesba hozzam őket, vagy nem
egész
tudom.
Egész sokáig írták.
Szerintem nem.
Nem, lehet, hogy már hoztam. Na mindegy, Lockot és a Broncos hoztam. Hát egy olyan meccsen sikerült kikapni egyébként, ahol a Chiefs ellen, hogy több passzolt yardja volt a Broncosnak, több futott yardja, nyilván ezért több összetett yardja volt. Több harmadik kísérletet csináltak meg, ez sem volt nehéz, mert a Chiefs egyet sem csinált meg, és több első kísérletet is csinált meg a Broncos, és így sikerült olyan simán kikapni, hogy köze nem volt a meccshez.
De akkor ki a szar csapat, amelyik a Broncosnál is ennyivel rosszabb tud lenni, és ja, a szuper volt győztes.
Tehát, konkrétan úgy,
ha Jets ellen kaptok ki így, akkor teljes mértékben megértem.
És nem, hogy kikaptak, de hogy köze nem volt a meccshez igazából a Broncosnak, megint olyan hibákat vétett minden egység, ami szerintem a legsajnálatosabb, hogy tényleg nincs, a védőket tudjuk dicsérni, de ők is a legrosszabbkor képesek csődöt mondani, hogy rájuk az a jellemző, hogy mondjuk első meg második downra csinálnak egy negatív yardos szerelést, majd szekkelnek egyet, majd harmadik és 23-ra egy 50 yardos TD-t kapnak. Tehát ez jellemzi általában őket, és nem csak ezen a meccsen, hanem ugye a szezonban is, de még a védőket kellene a legkevésbé elővennem, mert a támadók, hát azok borzasztóak. Tehát ha nem tudsz megcsinálni tényleg egy normál screen pass-t, akkor minek próbálkozol Flipikerre, hogy kiröhögtesd magadat minden. Hát az nagyszerűen sikerült. Én nem sok olyan láttam, még ilyen Flipikert sem. Úgyhogy...
Hát ez a Denver special.
Igen, igen. Tehát konkrétan lélek, azt tudom csak ismételgetni, hogy ilyen lélekölően képesek kikapni meccsről meccsre.
Eddig nem tudtam, hogy miért mondod azt, hogy ez a Broncos lélekölően kap ki, és rájöttem, hogy itt felsoroltad, hogy mennyi mindenben voltak jobbak a Chiefsnél. Ezek alapján bíztató is lehetne ez a Broncos. Elhitették velünk a szezonban, hogy...
papíron nézett ki a jó.
Igen, igen, ez most papíron nézett jól ki. Csak azt mondom, statisztikák alapján...
Egyébként jó, ha nincsenek azok a buta hibák, akkor ez nem csak papíron néz ki jól.
Meg ott van egy tehetséges
fiatal. Konkrétan a defense jól nézett ki az offense, még tehát a szemnek sem nézett ki jól az offense.
Szemnek nem nézett ki jól.
Igen, csak akkor ott volt ez a draft, igen, na így kell Lock köré hozni egy csapatot, és még az elején még működött is, és már kezdted elhinni, már bizakodtak a Broncos szurkolók. Jó, hogy Patrik, te már rutinos vagy, de azt mondom, hogy átlag Broncos szurkoló, már
Broncos szurkoló.
Így van, aki már nem ilyen 1000 level, hanem ja, most kezdte az egész.
Ki kezd el a Broncosnak szurkolni mostanában, tehát? Mi alapján?
Hát egy ilyen önmarcangoló, mazogista ember.
Egy 5-8 éve megértem nyilván, de hogy...
Hát nem tudom, még akkor pont a Peyton Manninges időszakba kapcsolódott be, és na akkor ez az én csapatom, hát, aztán
az már nem
jött a lefelé.
Már nem kezdtük.
Hát nem tudom, az volt az első meccs, amit látott, és akkor általában sokszor van ilyen,
hogy szereti az első a szerencsétlenkedő csapatokat.
Igen, és aki és hogyha nyernek, akkor az egy gyönyörű sztori, de most már értem azt, hogy miért mondod azt, hogy ez a Broncos lélekölően kap ki, mert nem olyan, mint a Jets, aki tudjuk, hogy borzasztó, és úgy kap ki, hogy na, ez nagyon borzasztó, hanem úgy kap ki a Broncos, hogy hát ez lehetne akár más is.
De akkor mostantól bevezetjük, hogy a Jets és a Giants mellett a Broncos sem lehet hozni.
Te hozhatod, neked megengedjük, mert azt jó hallgatni.
Én nem akarok többet róluk beszélni.
Úgy is fogunk. Én pedig Daniel Jones hoztam, akit már szintén említettünk. Nem lehet kihagyni, hogy az Eagles ellen egy gyönyörű, nem, nyitott neki a fal egy utat, még a sebessége is megvolt, nagyon sima társadalnak kellett volna, hogy legyen. Erre, nem tudom, egy vakon túrásba elesett, saját magát kigáncsolta, és tényleg, amikor reggel felkeltem, és láttam a videót, meg a fotókat, tehát alig bírtam ki, hogy ne röhögjek hangosan.
Nem csak egyébként, mert minden egyes közvetítői stábban, hogyha bevágták ezt a játot, akkor mindegyikben volt nevetés, tehát hogy az csak így lehetett kibírni.
Igen, és utána oké, hogy touchdown csináltam.
Ez volt a nagy szerencséj, utána a
touchdown csináltam. Valahogy ez egy olyan hiba volt, hogy nem tudom, nekem egy szerethető hiba volt, még akkor is, hogy csak katasztrófa, de ez egy olyan szerencsétlenség, meg tényleg, hogy senki nincsen ott, és saját magad a szereled, és nincs belőle életed egyik legszebb futott touchdownja. De, hát nagy komikus jelenet, és sajnáljuk Daniel Jones, de valahogy a Giants szezonja, na, akkor most ebből a Giantsből lesz valami? Nem, tök hülyeség az egész.
Na, akkor még szerintem inkább a 35 yardoson kellett volna ellesni a saját 35-ösén, hogyha...
A Giantsnak se látjuk, hogy igen, igen, sokan látják, mint hogy lesz belőlük valami. Nem csak a Broncosból.
Menjünk is tovább a következő rovatunkra, ami a Around the NFL lesz, és egy olyan szegmenst hoztunk, hogy mindannyian hozunk egy-egy teóriát, tippet, amely szerintünk meg fog történni a trade deadline-kor, vagy szeretnénk, hogy megtörténjen. Dani nagyon készült, hozott rengeteg tippet, hogy szerintem mi várható, én is azért egy-kettővel készültem, és hát a Patrik is bedob egy-egy nevet, hogy kit lehetne a Broncosba szerezni, hogy jobb legyen ez a csapat.
Kit adhatná a Broncos?
Akár így is megfogalmazhatjuk, lehet, hogy abból többet tudnál mondani. Dani, mit hoztál számunkra?
Hát jó sok van egyébként. Gondolkodtam ilyen nagy nevekben,
hát
hogy...
neked kell sietni, úgyhogy
igen, ez
abban a szempontból rábízzuk,
hogy mondasz. Kiválasztok egy párat majd. Szóval voltak ilyen nagy nevek, akik gondoltam, hogy hát hogy lehet megoldani, de azért ilyen Julio Jones, J.J. Watt meg Stephon Gilmore-ba gondolkodtam volna, hogy hát valahogy meg lehet oldani, de nem.
Tehát, szerintem nem sem, lesznek. Bár nagyon felkapott a médiában is, rengeteg helyen olvastam, hogy akkor J.J. Watt, Packers, még erről is volt szó, Julio Jones, bárhova, aki mondjuk Super Bowlért megy, és szükség lenne elkapóra, de szerintem ezek nem fognak megvalósulni.
Nem, és gondolom, hogy reális lenne, hogyha ilyen tényleg ilyen blockbuster cserét keres, akkor ez a három név lehet, nem tudom, tudtam kitalálni, hogy legyen. Még a legnagyobb név, amit tudtam hozni, az Harrison Smith a Vikingsból. Őt a Browns vihetné el egy harmadik körét, mondjuk most kompenzációt nyilván vitatkozhatunk rajta, de mindegy, szerintem. A Brownsnak ugye nincsen safety, a Vikings jelenleg inkább eladó módban lehet ilyen szezonnal, ugye Ngakwe-t már is adták a Ravensnek, és Arizona Smith azért keres egy bő 10 milliót, annyit lehetne spórolni, az jól is jönne a Vikingsnak jövőre.
Ő sem annyira fiatal
már. És már idős is.
És ez a keret úgy tűnik, hogy fiatalitásra szorul, mert nem rossz csapat, de eredmény az nincsen, és fiatal tehetségek vannak, de szerintem pont egy ilyen Harrison Smith, aki egyébként egy jó játékos, de már nem fogja feljebb jutatni a csapatot, akkor inkább legyen pénzünk, hozzunk fiatalokat, mert igen, pár év múlva beérhetnek ezek a fiatalok.
Ez egy abszolút bíztató. Nem tetszene egyébként ez a trade. Tehát egy safety-t, egy öregedő safety-t hozni harmadik köréért, úgyhogy nem Super Bowl esélyes a gárda, hanem inkább csak playoff. Nekem ez nagyon nem
menne. Gyenge a védelem. Azért még ugye maradhatnak maradhat tovább, és ez a safety sor, ez hát nem néz ki jól sehogy.
Tehát Smith inkább már nagyon kifele jön.
Másik opció az Anthony Harris lett volna, szintén a Vikingsból, szintén a safety, szintén a Brownsba.
Egy fokkal jobb talán.
Szerintem ebbe a védelembe, jó kérdés, hogy mennyi van ebben a Brownsban, de ők szerintem most van egy ilyen lehetőségig, el akarják hinni, oda akarnak érni, és most egy harmadik kört elköltenek. Lehet, hogy jobb lenne a drafton hozni egy safety-t a harmadik körben, de ez a Browns akár, hogyha nem úrják el, most oké, kiesett Odell Beckham, de Harrison Smith még sokat is számíthat, főleg ebbe a fiatal egységbe nem működik jól. Egy igazi vezér Garrett mellé kellhet, akár egy harmadik kört megérhet, nem tudom, hogyan gondolkodik a Browns, de teljesen hülyeségnek nem tartanám.
Jetsz te egyen, aztán majd jó megint.
Én hazai tájon gondolkodtam, AJ Green-t a Packersbe hoztam. El tudom képzelni, hogy a Bengals elengedi, mert nem találja a helyét. És Packers azért szeret olyan játékosokat igazolni, akik nem problémásak, akik akár Rodgers-el is ki tudnak jönni. És szerintem AJ Green személyiségben akár sokat hasonlíthat Adamshez, és én el tudom képzelni, hogy az a kapcsolat jól működjön, és meg tudjon újulni Green, mert nem ő lenne az első, sőt, de a második számú opció sem, mert Aaron Jones lehet, hogy több labdát kapna, vagy a Packersnek a sémája bőven olyan, hogy a futóikat használják elkapónak, és egy ilyen harmadik opciónak Green megújulva új környezetben tök jól tudna működni, Packersnek van is kerete, rá azért láthatjuk, hogy jobb csapatok ellen kelleni fog, hogy legyen második számú elkapó, azért Adams nagyon egyedül van, tetszene nagyon ez a trade, én a Saints-be el tudnám képzelni, de ott nincsen pénz, úgyhogy hirtelen a Packers jutott eszembe, de szerintem Green válthat csapatot, hogyha a csapat sem akar, hogy már maradjon, és szerintem...
Milyen ellenértéket gondoltál egyébként?
Hú, hát mondjuk franchise tagen van, sokba kerül, akár egy ötödik kör környékén, szerintem az lenne a reális, és azt talán el is fogadná a Bengals. Szerintem, magas, vagy kevés?
Nem. Jövőre elengedik, kapnak érte egy harmadik, negyedik
kör. Igen, szerintem.
Akkor egy ilyen harmadik, negyedik kör.
Negyedik
szerintem. Esetleg, igen. De szerintem, amikor az a baj, szerintem nem fér, mindjárt megnézem. Green Bay-nek 7 milliója van, szerintem az hát kicsit kell hozzá alakítani. Én a Packers az egyébként Jamison Crowdert írtam egy negyedik körért, azt hiszem. Ő fiatalabb, más stílusú elkapó is, kevesebbet is keres. Szerintem stílusban jobban írna egyébként a Packers az, mert nem még egy Adams szerű játékosuk lenne, hanem inkább egy ilyen slot elkapó ki
azért. Slot nagyon kellene a Packersbe, bár gondolkodtam, egy igazi gyors játékos kellene, aki képességben jobb, mint Wilder Scantling, mert gyorsnak gyors Wilder Scantling, de egyébként sokat nem tesz hozzá az útvonal futásával, meg nagyon sokat droppol, és azért láthatjuk, hogy a Texans is lehet, hogy kiárusít. Onnan egy Will Fuller, a Packersbe szintén tetszene.
Én onnan Kenny Stills-t írtam egyébként. Slotbar, jó lenne. Mint Béter Crowder helyett, igen, őt Kenny Stills-t írtam.
Stills-ért nem adnék hatodik körnél,
hát, vagy hetedik körnél többet. Nem negyedik körre gondoltam, és hát a hatodik körre, vagy egy...
Az olyan tudom, én bepróbálkoznék. A drafton nem biztos, hogy találsz jobbat.
Hetedik kör, vagy olyan hasonló, tehát ilyesmi gondolkodtam.
Aláírnám.
Van egy ilyen, mondom ezt így egy csomagban, hogy három pass rushert három különböző csapathoz küldenék. Egyrészt Everson Griffin-t a Cowboysból a Seahawksba, Carlos Dunlap-et a Bengalsból a 49ersbe, Ryan Kerrigan pedig Washingtonból a Ramsbe. Ilyen 4.-5. körös dolgokról lenne szó. Seahawksnak és 49ersnek nincs túl sok pénze, tehát határeset, hogy meg lehet oldani, úgyhogy azért necces, de ilyen 1-2 milliókról beszélünk, amit akár meg is lehet egyébként oldani átstruktúrálásokkal, tehát nagyon akarnák, akkor meg lehetne oldani. Melyik tetszik ebből a háromból?
Nekem mindenképp, hogy a Seahawkshoz egy pass rusher, tehát nekem azt tetszik a legjobban, indokolt is.
Seahawksnak mennyi pénze van egyébként?
4 millió nagyjából.
Akkor egy ilyen Harrison Smith már nem férne be a csapathoz. Meg gondolkodom, egy jó safety is jó lenne. Meg gondolkodom, egy linebacker is.
Meg azért Harrison Smith is már nem szállt linebacker.
Hát jó, oké, hogy tény, hogy nem rosszabb a Wagner nagyon rossz.
Zújon rossz. Jordan Brooks is linebacker bizonyosan kell. De egy Jamal Adams mellé mégis Harrison Smith is elég kijutni egy meste kettő talán valamennyire.
Mindenképp én csak Pestre sebbe gondolkoznék a Seahawks helyében.
Igen.
Hát én még Brandon Cookson gondolkodtam, hogy hova lehetne akár őt elvinni vissza a Patriotsba, az nagyon vicces lenne, és nem is tudnám lehetetlennek elképzelni, meg akár tényleg itt egy olyan csapat, mint mondjuk a Seahawks, valahogy egy corner tudnának szerezni, de tényleg oda egy inkább egy ilyen csere szintű játékos tudnának ennyi pénzből. Többet én nem is írtam fel magamnak.
Még értem egy adat, hogy Avery Williamsont, ugye egy Jets linebackert a Steelersbe, ugye most Devin Bush kiesett, és azért egy talán hatodik köré, vagy ötödik éret, most nem tudom, hát mi gondolják a Jetsnél a pontos ellenértéket, de azért ő nem egy meghatározó játékos, ellenben azért a Steelersnek.
Sokat keres egyébként.
Steelersnek nem vészes a...
Neki van pénze.
A Steelersnek van, hát, van pénze. Majdnem 10
az jogos lehet egyébként, hogy így a Bush kiesésével kellhet nekik a linebacker, de én
nem tudom. Elég contender ahhoz, hogy azért, és ugye Minka Fitzpatrickért is cseréltek tavaly, mondjuk az más igen. helyzet volt alapvetően, de azt szerintem a Steelers szeretne egy linebackert szerezni. Ez lehet akár, én mondjuk Blake Cashmanbe is gondolkodnék, ugyanúgy
igen, Jetsnél. Lehet, hogy valami kisebb nevet gondolnak azért, mint, mármint, hogy pénzben kisebb nevet gondolnak, mondjuk, mint Williams.
Ha már Jets, akkor Blake Cashman, mondjuk az igazából is lehet nem képzelni, mint linebacker needy csapat.
De szerintem, hogy Steelersnek, hogyha valami hiányposztja van, vagy nincsenek meg emberben annyira ott, akkor a linebacker az jó lehet, és hosszú távon ez is fontos lehet. Még egy embert írtam föl, Evan Engramet a Patriotsban, mert szerintem a Patriots továbbra is keresi a Titan-jét, a Giants kiárusíthat, Engram nem egy rossz képességű elkapó, hát egy ilyen félig elkapó, félig Titan, és talán ő lenne hát kis túlzással egyik leggyorsabb játékosa ott skills pozícióban, úgyhogy nekem az egy jó vétel lenne, egy ilyen ötödik kör környékét gondoltam.
Hát ez addig volt jó, szerintem a Petsbe bármilyen elkapó vagy Titan, amíg a Petset playoff contendernek gondoltuk, de most már nem biztos, hogy annyira annak gondoljuk őket, és így már kevésbé néz ki jó, de egyébként Engramet talán a Ravenshez is elképzel. Ném.
Hát sok Titan
azért. Hát, ilyen jó elkapóból csak egy van.
Az meg igaz, inkább blokkoló Titan gyerek.
Szerintem mind a Petsnél, mind a Ravensnél az a baj Engrammel, hogy ott mind a kettő helyen blokkolnia is kell a Titannek, Engram meg azt nagyon nem tud, és szerintem ezért nem tudtam, hogy én is gondolkodtam, hogy valahová, mondjuk Ravenshez akartam egy Titan-et, de se Engram, se Joku nem volt ilyen szempontból jó, hogy azért blokkolásban is működhessenek, mert csak elkapni tudó Titan szerint egyik csapatban sem működik.
Van még olyan ötleted, ami érdemes lenne?
Sam Darnold a Coltsba egy második körért, de azt szerintem nem gondolom reálisnak.
Inkább szezon végén
szezon lehet végén meg akár a Coltsba, akár a Steelersbe is lehet nem képzelni, de szerintem most ez nem valószínű. Írtam meg egy Ryan Fitzpatrick-et a Cowboys-be, de az inkább múlt héten lehetett volna még esetleg aktuális.
Most már szerintem tök mindegy.
Vagy a Bears-be lehetne még, de ott nem hiszem, hogy az is megtörténne. De ennyi, írtam Engramet egyébként a Cardinalshoz írtam, vagy akár Joku is lehet szintén, de az is csak egy ilyen pluszként, nem olyan reálisnak.
Minden esetre, ha lejár a trade inline, a következő hetekben ki fogjuk beszélni, hogy meg majd osztályozzuk is, hogy melyik volt, ami szerintünk jó igazolás volt, A+, vagy akár esetleg egészen VTF,
úgyhogy majd egészen konkrétan, ki fogjuk ezt majd elemezni. Egészen konkrétan jövő héten ilyenkor, tehát kedd este fog lejárni a határidő. Valószínűleg hamarabb meg lesznek a cserék, mert ugye a Covid miatt hosszabb idő, amíg átfutnak ezek a dolgok, de elméletileg jövő héten tudunk ezekről beszélni nagyjából. Hát aztán reméljük, hogy nem fut be egy-két breaking news egy órával később.
Hát majd meglátjuk, akkor legalább marad későbbre is valami, és akkor jön az utolsó blokkunk, a tuti tip, mindannyian hoztunk egy mérkőzést, ami szerintünk biztosan jönni fog, és érdemes akár talán megfogadni. Dani, mit hoztál?
Nehéz volt a helyzet, ugye próbáljuk tartani ezt az 5 pontos határon belüli dolgot, és egyik meccsen nagyon tudtam azt mondani, hogy ez hú de tetszene és hú de jónak gondolom. Végül a Rams-t hoztam a Dolphins ellen, ugye egy újonc irányító bemutatkozását láthatjuk majd. Én sokat várok Tuától hosszú távon, vagy középtávon, vagy mit tudom én, rövid távon is akár, másfél éven belül is.
De azért sokat első, vársz tőle
de,
magyarul.
Igen, összességében igen, de hogy az első meccsre nem várok tőle sokat, azért itt Aaron Donald eléggé tönkretelti a bemutatkozását egy ilyen támadó fallal szemben, úgyhogy azért úgy gondolom, hogy a Ramses-be fogja tudni húzni ezt a találkozót.
Patrik?
Én a Chargers hoztam a Broncos ellen, és nem szeretném megindokolni, hogy miért.
Miért? Szerintem kimaxoljuk most a Broncos.
Herbert annyira jól játszik, hogy még ezt a Broncos
igen, vélemet is. Igen, egyébként tényleg, ha valakiről beszélni kell, akkor Herbert, aki már szerintem nagyon sokszor beszéltünk itt a műsorban is róla, hogy mennyire rácáfolt mindannyiunkra, és igen. Hogy hétről hétre mutat olyan wow dolgokat is, ami még több is annál, mint amit a pozitívan gondolkodók hittek benne. A Broncos pedig egy zero, szóval... Ennyi az indokom.
Én egy igazi roncs derbit hoztam, aztán Dani felhívta a figyelmemet rá, hogy nem biztos, hogy benne leszek a spreaden belül, max változtatok.
Biztos, hogy nem leszel benne.
De, hogy a Daninak egy ilyen fricskát azért tudjak hozni itt a végére, a Cowboys Eagles hoztam, bár nem a Cowboys győzelmével, de egy igazi roncs derbire számítok, és szerintem szoros lesz a vége, meglepően fog tudni. Eaglesről van szó, képesek bármikor olyan teljesítményt nyújtani, hogy bárki vesz szoros meccset játszani.
Három pont ragott fel a Washington ellen.
Igen.
Jó, ez mondjuk jó, Washington védelme jó
Washington, egyébként. Washington jó de... csapatnak tűnt a Cowboys ellen, ez tény. Meglátjuk.
Neked szerintem a hivatalos tippet ezt változtatnod kell, mert az Eagles aztán 7 pontos favorit, hogy valami eset.
Úgyhogy majd változtatok, de jelenleg egy ilyen Cowboys Eagles hoztam, egy igazi roncs derbit, ami szerintem az Eagles fog megnyerni, bár ezt a Cowboys látva nem kell hozzá nagy tudomány megjósolni. Úgyhogy elérkeztünk az adásunk végéhez, jövő héten majd ismételten jelentkezünk a keddesti fényekkel, bízom benne, hogy akkor még jobban tudunk 7 órához közelíteni, úgyhogy lehet, hogy eljön majd ez a pillanat, jövő héten vagy később, de most akkor búcsúzunk, sziasztok!
Sziasztok!